60. álom. Kiléptem a sötét helyiségből a kemény fából készült bejárati ajtón. Egy szűk utcán találtam magam. Mellettem kőfalak húzódtak végig az utcán, erősen sütött a nap. Kiléptem a sötét helyiségből a kemény fából készült bejárati ajtón. Egy szűk utcán találtam magam. Mellettem kőfalak húzódtak végig az utcán, erősen sütött a nap. Megfordultam és visszanéztem az ajtó felé, ahonnan az imént kiléptem. Az is magas kőfalba épült. Tőlem jobbra egy három lámpás, öntött vas kandeláber állt magányosan, balra pedig virágba borult rózsafa díszelgett. Sehol egy lélek az utcán, a rózsafa irányába indultam. Sokat kellett gyalogolnom, mire kiértem az utcából. Nagy, forgalmas útkereszteződéshez érkeztem. Utasokkal teli kis buszok rohangáltak fel és alá. Rengeteg reklám és szállítási információ tarkállott a járművek oldalán. Az utasok szinte egytől egyik fekete bőrűek voltak. Az utcán hömpölygő tömeg is főleg négerekből állt. Ennek alapján feltételeztem, hogy valahol, de jó helyen Afrikában járok. Azért jöttem, hogy majmokat fogjak és velük kereskedjek. Ehhez engedélyt kellett szereznem, azt pedig csak a városházán adják ki. Tehát a helyi kormányzat épületét kell megtalálnom. A következő útkereszteződés egészen másként festett, mint az előbbi. Ott nagyrészt fehér emberek járkáltak, és kis buszok helyett villamosok és trolik közlekedtek. Emiatt alig lehetett látni az eget és a felhőket, mert sűrű vezetékháló szőtte be a tér felső részét. A gócpont másik részén hatalmas, megmunkált, kőtömbökből épült létesítmény állt. Külalakjából nem tudtam megállapítani, hogy városháza-e vagy valami templomféleség. Az épület ősi inka stílusra emlékeztetett. Nem tehettem mást, mint hogy szerencsét próbáljak. Rögtön a bejárat után nagy, hosszúkás, ívboltos váróterem tárult elém. Az oldalfalakon és a mennyezeten vörös tégla látszott, amelyet leginkább pincehelyiség építésére szoktak használni. Csak amikor megpillantottam az ablaknyílásokat a falakon, akkor győződtem meg róla, hogy mégsem pince, hanem szuterén lehetett. Kevés volt benne a bútora, a fal mentén két oldalt faszékek sorakoztak. A terem hátsó részének közepén egy jókora irodai asztal állt magányosan. Gondolom, ott lehetett megírni a kérvényt. A teremből két ajtó nyílt az ügyintézőhöz. Az egyik előtt sokan álltak, a másiknál senki. Találomra odaálltam, ahol senki sem várakozott. Pár perc múlva megérkezett az ügyintéző. Reggeli szüneten járt, ezért nem állt ott senki. Én épp időben jöttem. Rögtön fogadott. Az irodája szórakozó helyre hasonlított. Néhány faasztal, fapad, hajlított elemekből készült korabeli székek. A szobában angol típusú kandallóban égett a tűz, de fölöslegesen, mert kint nyári meleg uralkodott. A szoba hátsó részében egy kisebb bárpult kapott helyet, mögötte a polcok tele voltak mindenféle rövid itallal. Az ügyintéző a bárpult mögé állt, és rögtön italt töltött mindkettőnknek. Egyet kortyoltam az italból, majd elmagyaráztam jövetelem célját. Az engedélyt megadta, azzal a feltétellel, hogy minden 10 majom után egyet neki kell adnom. A majmok elfogására egy különleges fából készült hurkos botot használtam. A hurok olyan hosszú és hajlékony, hogy könnyen pár száz méteres területet körül tudok vele fogni. Utána a hurok következetesen kisebbedik, és a majmokat egy csoportba tereli. A majmok a botszagától félnek, ezért nem mernek a közelébe menni. Végül inkább egy olyan kis területre szorulnak, hogy könnyen be lehet őket terelni egy nagyobb ketrecbe. Nekivágtam a szavannának. Olyan helyet kerestem, ahol a füves rész mellett fák is vannak. Ott élnek a majmok. Vinus és Lea ott vártak az üzlet előtt. Meleg lángost hoztam nekik. Az egész környéken nem volt sem ház, de még kunyhó sem. Egy hatalmas szavanna közepén álltunk. Csak egy óriási 3 méter átmérőjű majomkenyérfa dús, de kopaszágai nyújtottak valamennyi árnyékot. Néhány méterre a fa mögött régi kopott traktor állt. Motorja egyenetlenül pöfögött. Senkit sem láttunk a közelben, aki kezelte volna. Úgy tűnt, hogy valaki egyszerűen megunta és otthagyta. Szállító járműre volt szükségünk, mert be akartunk menni a városba. A lángos készítő bizonygatta, hogy az üzlet előtt autóbusz közlekedik, vártunk, de a busz sehogy sem érkezett. Azt ajánlottam Vinusnak, hogy induljunk el a traktorral, majd másnap visszaküldjük, ha egyáltalán valaki érdeklődik iránta. Nekem már lejárt az engedélyem, és nem hosszabbították meg a látásom miatt, ezért Vinusnak kellett vezetnie. Felmászott a vezetőülésbe, leállt a bádog sárhányóra, maga mellé ültette. Én a hátsó emelővillán lévő deszkára ültem, komótosan elfértem rajta. Szerencsére a traktort könnyen lehetett vezetni, be kellett állítani a kart a sebességbe és nyomni a gázpedált. Vinus ügyesen vezetett. Elég gyorsan haladtunk, le a hosszú haja lebegett a szélben. Útközben egy nagyobb, sűrű bozót mögül kiugrott egy kekiszínű egyenruhás férfi. Azt hittem, hogy rendőr, ezért szóltam Vinusnak, hogy álljon meg. Ő nem hallgatott rám, tovább vezetett. Amikor már elhagytuk, láttam, hogy nem rendőr, hanem egyszerű szavannai vadász, vagy őr lehet, aki stoppolt minket. Szerintem ő is a városba akart menni, de mi már a traktorra nem tudtuk felvenni. Egy udvaron keresztül vezetett az út a hotelig, ahol megszálltunk. Odáig már gyalog mentünk. A traktort a város szélén hagytuk. A tágas udvaron több elárusító bódé és sátor sorakozott. Mindenfélét kínáltak megvételre. Vevő nem igen akadt, a sétálók inkább csak nézelődtek. Lea megállt egy kis szökőkutas játékrendszer előtt. Egy fiatal lány árulta, mint a saját termékét. A hosszúkás tálka egyik végéről jött ki a vízsugár a másik vége felé. Ott U alakú fémtartóra szabadon forgó pénzérme volt szerelve. Az egész ivótál úgy működött, hogy a vízsugárral el kellett találni az érmét. Amikor az érme forogni kezdett, beindult a folyamatos vízsugár. Aki szomjas, odatarthatja száját és ihat is belőle. Én semmi értelmét nem láttam a bonyolult játékszernek. A fiatal lány sokáig próbálta beállítani a vízsugár irányát. Kedveskedni akart Leának, mert az olyan kitartóan várta, hogy meginduljon a játék. Az igyekezett többnyire sikertelenül végződött, viszont Leát annyira lekötötte a mutatvány, hogy nem lehetett onnan félrehúzni. Nem messze egy ládaszerű padra telepettem, hogy megvárjam, míg Lea is megunja a sok sikertelen próbálkozást. Onnan figyeltem, mit csinálnak. Míg ott ültem, a fiatal lány kiskutyája a lábamhoz simult. Nem szeretem az ilyesmit, de mivel észrevettem, hogy a lány figyeli, hogyan bánok a kedvencével, megsimogattam. Mosolyogva, megelégedéssel nyugtázta a tettemet. Kis idő múlva végre sikerült a lánynak beállítani a szökőkutat. Megfogtam Lea kezét, és elindultunk az udvaron át. Az egyik pillanatban Lea alatt beszakadt a föld. Olyan hirtelen történt, hogy nem tudtam visszatartani. Egyszerűen eltűnt a föld mélyében. Bepánikoztam, és lehasaltam a gödör mellé. Lea ott állt mindössze pár méter mélyen, bokáig érő vízben. Nem történt vele semmi, csak hol fölfelé felém nézett, hol egyenesen előre. Integetni kezdett, hogy jöjjek le én is, mert ott nagyon szép a látvány. Nem csak azért, mert hívott, hanem mert egyedül úgysem tudott volna kimászni, leugrottam. Festői látvány tárult elém. Először is azon csodálkoztam, hogy a mélyedés sokkal nagyobb volt, mint amilyennek kintről, azaz fentről látszott. A zöldes színű, tiszta, átlátszó vízű patakocska, amelyben Lea is, most már én is álltam, tova folyt. Két oldalán magas meredély húzódott. A hegyoldal sziklákból és földrétegekből tevődött össze. A sziklák helyenként rózsaszínűek, a földrétegek pedig változóan, hol barna, hol vörös, hol pedig sárgán festettek. A patak követte a szakadék kanyargását. Leára néztem, és úgy döntöttem, hogy előbb őt emelem ki a felszínre, majd én is kimászok. De ő hallani sem akart róla, míg meg nem nézzük, mi van a kanyar mögött. Így hát elindultunk a patak vezette úton. Másként nem is mehettünk, mert a két meredély között nem is volt part. A sziklák annyira közel álltak egymáshoz, hogy csak a patak medrében közlekedhettünk. A homokos mederben könnyen lehetett lépkedni. A víz is többnyire csak a bokánkig ért. A kanyar mögött megváltozott a táj. A sziklák és a föld színezete egyre sötétebb lett. Az ég vékony csíkként látszott a magasban. Egyre inkább felfelé néztem, mint a lábaim elé. Féltem, ha összeérnek a vájat falai, nem lesz tovább út. A jobb oldali sziklán egy kiálló kőfelület jelent meg. Olyannyira kiállt a függőleges falból, hogy majdnem elérte a szoros szemben levő oldalát. Rajta sötét tollas test mocorgott. Amikor Leával közelebb értünk, a tollas test felegyenesedett. Szárnyas, sötét hajú nő állt előttünk fekete rövid tógában. Nem csak a hátán, hanem a bokáján is szárnyak voltak. A hírnök szó jutott eszembe. Ijesztőnek tűnt annak ellenére, hogy kezében kézi hárfát tartott. Amikor észrevett bennünket, Lea elé álltam, hogy megvédjem egy esetleges támadástól. Végül is a nőnek, a hírnöknek nem volt rossz szándéka. Kinyújtotta felénk jobb karját, amelynek tenyeréről arany nyaklánc lógott. A nyaklánc végén hatalmas, tojásnagyságú gravírozott arany amulett függött. Lea előbújt a hátam mögül. A szárnyas nő leugrott a szikláról is, kezét felénk nyújtva közeledett. Újra visszatoltam Leát a hátam mögé, és feszülten figyeltem a nő közeledését. A hárfa hangja elkábított. Lea ezt kihasználta, és elém ugrott, majd a nő felé indult. Nem tudtam megakadályozni találkozásukat. Amikor szembe kerültek egymással, a nő Lea nyakába akasztotta az amulettet, és visszaszállt a sziklára. Onnan szólt Leához. Vártalak. Tudtam, hogy eljössz. Ezt neked küldték az ókori Egyiptomból. Ennyit mondott, és eltűnt a felhők között. Lea kezébe vette az amulettet, és megnézte. Az első oldala szárnyas bogárra hasonlított, a hátulján a Lea név volt bevésve. Ez csak az enyém, mert a nevem is rajta van? Kérdezte Lea. Igen, mondtam, és én is megnéztem. A színarany amuletten szárnyas galacsin hajtó bogár, azaz Scarabeus jelképe látszott. Az örök újjászületés szimbóluma. Az élet örök körforgását, állandó megújulását jelentette.